A pünkösd előtti héten jelent meg a jó hír Evangelizáció Biblia szívéről című könyvben. Ennek előszavában ezt írtam. Igehirdetői szolgálatomat azzal kezdtem, hogy missziói lelkészként evangelizációs körútra indultam a Dunamelléki Református Egyházkerület gyülekezeteibe. Kaptam egy vasúti bérletjegyet, s oda mentem, ahova akartam, illetve ahova hívtak. Elég sok helyre hívtak. Később gyülekezeti lelkészségem alatt, majd nyugdíjas éveimben is. Általában egyhetes igehirdetési sorozatokat tartottam, több alkalommal ugyanarról az ígéről ugyanazt az üzenetet mondtam el, de mindig megújított változatban. Legtöbbször a János 3.16 a Biblia szívéről szolgáltam. Arra kaptam indítatást, hogy ezeknek a szolgálatoknak a vázlatait egybegyűjtsem, egybeszerkesszem, s úgy formáljam át, hogy az elhangzott élő szó nyomtatásban is üzenetté válhasson Isten szent lelke által. Nemrég arra kértek meg, hogy olvassam fel ezt az evangelizációs sorozatot. Szívből kész vagyok erre, amennyire időskorom és egészségi állapotom megengedi. Evangelizációnknak ez az első része Istenről szól. Az alapigét, a jó hírt Károly Gáspár 1685-ben Misztót falusi Kis Miklós által Amsterdamban kiadott Biblia fordításából olvasom fel. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyetlen egyszülött fiát adná, hogy minden valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet védjen. Egy ige hirdető, amikor ehhez az igevershez érkezik, akkor így kiált fel lelkesen, a Szentírás legszebb és legmélyebb igéje ez. Mások sem fukarkodnak a szuperlatívuszokkal. A Biblia szíve, az arany evangélium, a Biblia dióhéjban. Moody, a nagy evangélista azt mondotta, hogy ha az egész Biblia elveszne is, de ez az egy igevers megmaradna, akkor is tudnánk, hogy kicsoda Isten, és mit tett értünk. Mi most nevezzük így, evangélium az evangéliumban. Az evangélium eredeti görög szava magyar fordításban jó hírt, örömhírt jelent. Általánosan az örömhír lett a népszerűbb, de mi most inkább az elsődleges jelentést, a jó hírt használjuk. Akkor tehát így mondhatjuk, a jó hír a jó hírben. Vagyis arról van szó, hogy az egész Biblia üzenete jó hírt jelent, ebbe a versbe pedig az egész Biblia üzenete sűrítve egyetlen mondatban van összefoglalva. Miről szól ez az üzenet? Nem másról, mint Isten csodálatos szeretetéről. Sajnos sokan csak legyintenek erre, mert nem sokat vagy éppen semmit sem mond számukra ez az üzenet. Be kell vallanunk, hogy a jó hír, nagybetűsen írjuk ezután, elkopszatott, unalmas témává vált, nem csak a széles tömegek előtt, hanem még a kereszténység körein belül is. A két világháború közötti évek idézőjelbe egyik nagy magyar írója kifigurázta a kálvinista papok hanghordozását, amit a szószéken kimondják, a szeretet szót. Azóta pedig a szeretet, agapé helyett a szerelem, a szex, vagyis az erosz rikító és rikoltó árja zudult a világra, úgyhogy a szeretet szinte semmit mondó szóvá változott, majdnem csak pironkodva lehet kiejteni. Holott alig van tartalmasabb, gazdagabb szó ennél a világon. A szeretetről szóló jó hír pedig egyenesen szenzációt jelent annak, aki nyitott szívvel hallja meg. semmi sem lehet nagyobb hatása ránk, és semmi sem alakíthatja át úgy az életünket, mint a jó hír. Mert gondoljunk csak bele, kicsoda is az, akinek a szeretetéről itt szó van. Nem más, mint az a valaki, aki nem csak a Biblia szerint, hanem az egész fizikai és szellemi világ tanúsága szerint is minden létezésnek és életnek forrása. Ez a valaki, az élőisten nem úgy létezik valahol az univerzumban, mint egy bolygó vagy egy csillag a naprendszerben, hanem az egész világ mindenség benne létezik és él. Ahogy Pál apostol írja, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ennek a ténynek a boldog bizonságát vonatkoztatja ránk személy szerint Jézus, amikor kijelenti, ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajszálatok is mind számon vannak tartva. De hát nem fundamentalista balgaság-e még ma is hinni Jézusnak e szép és szívet melengető szavaiban? Meggyőződésem szerint ma is sokkal több ember hisz Isten létezésébe, mint azt gondolnánk. Az ateizmusban mindig van valami mű dolog. De Unamuno spanyol író egyenesen azt állítja, hogy az igazi ateisták őrülten szerelmesek Istenbe. Nem biztos, hogy ez valóban így van, de az biztosra vehetjük, hogy az emberek nagy többsége mindig hit valahogyan Isten létezésébe. Ahogy mondani szokták, kell lenni valakinek. Ennek oka pedig egyszerűen abban van, hogy az Isten nélküli világnak még a gondolata is elviselhetetlen az ember számára. Megrázóan szemlélteti ezt Dürrenmatt, a svájci író novellája. Megy a vonat az alagútba, jó ideje megy már, amikor az egyik utas rádöbben arra, hogy túl hosszan tart már ez az alagúti sötétség. Fel kell tehát és elindul, hogy információt szerezzen. De hiába kutatja át az egész vonatot, nem találja vonatvezetőt, és senki semmit sem tud. Tényleg valahogy így néz ki a világ és az élet Isten nélkül. Egy másik szerző, aki ugyancsak Isten nélküli világot ír le, keményen megfogalmazva ezt mondja. Félelmetes volna, ha igaz lenne, hogy nincs Isten. Mert ez azt jelenteni, hogy mi emberek, bestiák, magunkra vagyunk hagyva. Senki sem kényszerít azonban bennünket arra, hogy Isten nélkül szemléljük a világot. Pontosabban, semmiféle idézőjelbe tudományos világnézet vagy elmélet kedvéért nem szükséges lemondanunk arról, hogy meglássuk Istent a világegyetembe, a természetben, az életben, egy szóval a teljes létezésben. Néhány évvel ezelőtt ritka eseményt jelentett az a napfogyatkozás, amely éppen Magyarországon volt legjobban megfigyelhető. 10 és 10 000-ek jöttek még külföldről is, hogy tanúi legyenek ennek a nagy természeti csodának, amint azt sokan nevezték. A mi bogárdi térségünk is megtelt emberekkel, akik szinte áhítattal tekintettek az égboltra. Magam is izgulva vártam a nagy pillanatra, s valóban én is nagy elragadtatással szemléltem, amint a hold másodpercnyi pontossággal eltakarta a napot, s pontosan csak addig, amennyi előre ki volt számítva. Milyen félelmetes és fenséges precizitással működik a világegyetemünk, kiáltottam fel mámorosan. Legkedvesebb könyvem közé tartozik Pascalnak, a nagy francia matematikusnak és filozófusnak a műve, a gondolatok. Hadd idézzem belőle a következő sorokat. Vizsgálja meg tehát az ember az egész természetet a maga fenséges és teljes nagyszerűségében. Nézze ezt a ragyogó fényt, amely örök lámpásként világítja meg a mindenséged. S amikor a Földet már csak egy pontnak látja, egy csillag leírt a hatalmas körpályához viszonyítva, ámulva vegye észre, hogy ez a hatalmas körpálya is csak finom hegyű ceruzával felrajzott pont ahhoz képest, amelyet az égen keringő csillagok írnak le. Hiába csigázzuk képzeletünket, tágítjuk az elképzelhető tereken túlra, csak atomokat szül képzeletünk a dolgok valósága helyett. Olyan gömbez, amelynek középpontja mindenütt van, kerülete sehol. Egy szóval, Isten mindenható voltának ez a legnagyobb érzékelhető jelenvonása, hogy gondolatában elvész képzeletünk. Mi az ember a végtelenségbe? De hogy egy másik ámulatba ejtő csoda táruljon fel előttünk, kutassuk át az általa ismert legkisebb dolgokban. Fedezzük fel az atka parányi testében, egy testnél összehasonlíthatatlanul kisebb részeket, lábakat, ízületeket, a lábakban erekben, az erekben vért. Fedezzen fel benne képzeletünk végtelen sok világot, mindegyikét saját égbolttal, bolygóggal. Ámuljon el a csodáktól, amelyek a maguk kicsinségében éppen olyan bámulatosak, mint amilyenek nagyságukban a másikak. Aki így látja magát, megrémül önmagától, s ráeszmélve, hogy a természet adta tömegével a végtelenség és a semmi két feneketlen mélysége között lebeg, remegve tekint majd a csodákra, s én bizonyos vagyok benne, hogy kíváncsisága csodálatra, imádatra fordul. Pascalnak ez a reménysége, hogy tudnélik az ember kíváncsisága csodálatra fordul, akkor következik be, amikor a jó hír megérinti szívünket. Akkor kezdjük felfogni, hogy a mindenható Isten nem egy személytelen mechanizmus és erő, hanem egy olyan tudatos lény, aki képes és akar is szeretni bennünket, embereket. Kissé költői módon fogalmazva, a világ mindenség közepén egy nagy, nagyon nagy szív dobog. A végtelenség és a semmi két feneketlen mélységek között, ahogy Pascal mondja, minden látszat ellenére nem lebegünk magunkra hagyatva, hanem ugyanolyan végtelen szeretet vesz bennünket körül, mint amilyen végtelen maga a mindenség. A jó hírt, hogy Isten szereti a világot, Jézus nem úgy találta ki, hanem legbenső tapasztalata és ismerete alapján jelentette ki. Jézus úgy tekintett Istenre, mint akinek nem egyik erénye a sok közül a szeretet, hanem az egész lénye, az egész lényege szeretet. János apostol ezt egyszerűen így mondja, az Isten szeretet. Ez azt jelenti, hogy Isten azonos a szeretettel. Isten nevét helyettesíthetem a szeretet névvel. Amikor Mózes megkérdezte Istentől, mi a neve, akkor ezt a feleletet kapta, vagyok, aki vagyok. Isten nevét tehát kimondhatom így is, szeretet, aki szeret. De csak ugyan olyan-e Isten, amilyennek Jézus a jó hírben mondja. Nem volt-e merészség részéről úgy beszélni Istenről, mint szerető mennyei atyáról? Azért kell ilyen élesen feltennünk a kérdést, mert a mi emberi képzeletünkben egészen más istenképet hordozunk magunkban. Vallásos megnyilatkozásaink árulkodnak arról, hogy szívünk mélyén miféle gondolatok és érzések élnek Istennel kapcsolatban. Hosszú lelkészi szolgálatom alatt számtalanszor hallottam a panaszt, de megvert engem az Istent, és olyan kevésszer a hálaszavát, de megáldott engem az Isten. Meg kell vallanunk, hogy azt az Istent, akiről Jézus a jó hírt mondja, mi sokszor nem tartjuk jónak. Annak ellenére, hogy szokásunk őt jó Istennek nevezni. Ezzel a hit legsősabb kérdéséhez, a rossznak a titkához érkeztünk. Honnan ered a rossz? Egyáltalán, hogy létezhet rossz a teremtett világban? Vagy szokásos módon feltéve a kérdést, hogyan engedheti meg Isten, hogy annyi rossz történjen a világban? Sőt, ami a legbotrányosabb, még velem is történhet rossz. Az emberek óriási többségének ez a botránykő, amelybe beleütközik a hit útján. Nem is annyira a bűneink, hanem a sérelmeink választanak el Istentől. A rossz valóságát és jelenlétét a teremtésben nem hallgatja el a Biblia, sőt, mélységes titkába éppen rajta keresztül pillanthatunk bele. Most itt ne térjünk ki szokásos módon a bűneset történetére, hanem csak állapítsunk meg egy alapvető tényt, amelyet mind a tapasztalatból, mind a Bibliából ismerünk. Ez pedig abban áll, hogy a világunk kétpólusú világ. Vagyis olyan a világ, mint a villamosság, amely a pozitív és negatív pólus között keletkezik. Van egy olyan felfogás, amely szerint maga az anyag nem is más, mint sűrített energia. Valóban akárhova nézünk, mindenütt ezt a polaritást találjuk. Szellem, anyag, élet, halál, világosság, sötétség, jó, rossz, stb. A múlt század egyik legmélyebb keresztény gondolkodója, Simone Weil, a rossz titkát egyszerűen így fejezte ki, a rossz a jó árnyéka. Minden valóságos jó, amelynek szilárdsága és sűrűsége vet, árnyékot vet, s ez a rossz. Csak az elképzelt jónak nincs árnyéka. Ezzel az árnyékkal kapcsolatban van azonban a Bibliának egy igen figyelemre méltó bizonságtétele, amely áttörhet minden Isten iránti bizalmatlanságunkon. Kétségtelen, hogy minden rossz, súlyos szenvedést és szerencsétlenséget hordoz magába. Mégis nem egyszer megtörténik, hogy valami rosszból egészen jó dolog jön ki. Méghozzá nem puszta véletlenségből, hanem Isten akaratából, amint azt, mint egy sorsszerű eseményként átéljük. Meggyőződünk róla, hogy Istennek van hatalma arra, hogy a rosszból is jót hozzon ki. Néha még az is megvilágosodik előttünk, hogy a rosszat csak azért engedte meg, hogy felhasználja a jóra. De csak Istennek szabad felhasználni a rosszat a jóra. Az embernek nem, mert csak ő képes a rosszat jóra fordítani. Nekünk embereknek ez szigorúan tilos és rendkívül veszélyes. Gondolom, mindjárt ismerjük József történetét az Ószövetségből. A gyalázatosan eladott kistestvér óriási karriert csinál Egyiptomba. A rabszolgaságból az ország főemberévé válik. Amikor a 7 szűk esztendő idején testvérei is kénytelenek Kánán földjéről Egyiptomba menni gabonáért, József végül is megismerteti magát velük, és megbocsájt nekik. Ők azonban továbbra is tartanak a bosszútól, míg végül Józsefnek így kell felkiáltania. Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Évszázadokkal később egy másik férfi is azzal a küldetéssel lép be az emberi történelembe, hogy sok nép életét megtartsa. De azzal a különbséggel, hogy az ő küldetésének már nincsenek határai, hanem magába foglalja az egész világot. Jézus Krisztus ez a férfiú, és a jó hír az ő programja, amelyet Isten nevében meghirdetett. Isten nevében már előtte is sokszor szóltak a proféták. De Jézus többet akart a profétáknál, mert az ő személyébe is nagyobb jelent meg a világba, az Isten egyszülött fia. Ő nem csak elmondani kívánt, hogy kicsoda Isten, hanem az ő személyében meg is akarta mutatni, ki is akarta ábrázolni emberi formába, hogy milyen az Isten. Amikor Fülöp is szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, Jézus így válaszol. Aki engem lát, látja az atyát. S ha Jézusra tekintünk, ahogy őt az evangéliumok ábrázolják, tagadhatjuk-e, hogy személyében és munkásságában minden emberi mértéken felüli emberség, irgalom és szeretet nyilatkozott meg. A múlt század elején Stanley Jones, angol evangélista Indiában működött, hosszú ideig eredménytelenül. Amikor aztán egyszer szabadságon volt, megkérdezte az urat, hogy miért gyümölcstelen a szolgálata. Legnagyobb meglepetésére ezt a választ kapta a Szentlélek által. Azért, mert Istenről prédikálsz, és nem Jézusról. Amikor visszament, a Szentlélek intése szerint folytatta a szolgálatát. És valóban egyre többen tértek meg. Ébredés kezdődött. S hogy jó úton jár, azt egy hindúval való beszélgetés is igazolta. Egyik evangelizáció után, ugyanis ez az ember négy szem közt arra kérte, hogy őszintén mondja meg, tényleg olyan-e az Isten, mint Jézus. Amikor Stanley megerősítette, hogy így van, a hindu arca felragyogott, és hatalmas öröm töltötte be a szívét. Velünk is ez történik, ha megvilágosodik előttünk, hogy a jó hírt az hitelesíti legjobban, aki mondotta, maga Jézus. Mert a fiú olyan, mint az atya, és az atya olyan, mint a fiú. És hogy a fiú, a názáreti Jézus szerette az embert, azt még az ateisták se vonták soha kétségbe.